Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy letette hivatali esküjét Joe Biden. Az Egyesült Államok 46. elnöke beiktatási beszédében azt ígérte, egyesíti a megosztott országot, Varga Mónika összefoglalója.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
A pillanat, amikortól Joe Biden hivatalosan is az Amerikai Egyesült Államok elnöke.
This is America's day. This is democracy's day.
Ez Amerika napja, ez a demokrácia napja. Így kezdte beiktatási beszédét az Egyesült Államok 46. elnöke. Ma nem egy jelölt, hanem egy ügy, a demokrácia ügyének győzelmét ünnepeljük, hangsúlyozta Joe Biden. Az elmúlt időszak eseményeire, a Kapitólium ostromára utalva azt mondta, újra megtanultuk, hogy a demokrácia értékes és törékeny. Az elnök az ország előtt álló kihívások között említette a koronavírus járványt, a fehér felsőbbrendűség hirdetését és a belföldi terrorizmust. Azt is hangsúlyozta, hogy a kihívások legyőzéséhez nem elég a szó, egységre van szükség.
My whole soul is in this, bringing America together, uniting our people.
Teljes lelkemmel azon leszek, hogy egyesítsem Amerikát, egyesítsem a nemzetünket, és arra kérek minden amerikait, hogy csatlakozzon hozzám ebben, mondta az új elnök. Azt is nyomatékosította, hogy a különböző vélemények, nézeteltérések nem vezethetnek széthúzáshoz.
I will be a president for all Americans. All Americans.
Joe Biden megígérte, hogy minden amerikai elnöke lesz, és ugyanolyan elszántsággal küzd azokért, akik nem támogatták, mint azokért, akik igen. Azt mondta, véget kell vetni annak a háborúnak, ami a republikánusokat a demokraták, a vidékieket a városiak, a konzervatívokat a liberálisok ellen fordítja. Biden a nemzetközi közösségnek is üzent. Azt mondta, szakít elődje elszigetelődésre törekvő politikájával, és vezetése alatt Amerika újra azon lesz, hogy partnereivel együttműködve kivegye a részét a globális problémák megoldásából.
And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example.
Amerika nem puszta erővel fogja vezetni a világot, hanem a példa erejével, tette hozzá Joe Biden. A Kapitólium két héttel korábbi ostroma, valamint a koronavírus járvány miatt az eddig megszokott több százezres tömeg nem vehetett részt a beiktatáson. A rendre 25 ezer nemzeti gárdista, 10 ezer rendőr, valamint az FBI és a Secret Service ügynökei vigyáztak. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Az amerikai elnök beiktatása után Ugrozsdi Márton, a Külügyi és Külgazdaság Intézet igazgatója az Inforádiónak arról beszélt, hogy a legnagyobb kihívás Joe Biden számára az lesz, miként tudja képviselni az amerikai érdekeket. A riporter Exterde Tibor.
Az amerikaiaknak nyilván azt üzente, hogy itt az ideje helyreállítani az egységet, és meghaladni azt, ami az elmúlt 4 évben történt, ami alapvetően elég nehéz lesz, hiszen a problémák egy jelentős része nem az elmúlt 4 évben jelentkezett. Tehát a faji szegregációnak a fennmaradása, az egyenlőtlenségek, a diák hitelválság az elég nehezen érhető Donald Trumpnak a számlájára, ez egy évtizedek óta zajló folyamatnak az eredménye, amit szerintem 4 év alatt nehéz lesz megoldani, de nyilván kifuttak. A nemzetközi partnereknek pedig az a fő üzenet egyelőre, hogy akkor az Egyesült Államok itt van visszatért, mintha mi sem történt volna, és mintha nem is Donald Trump lett volna az előző elnök. Itt a legnagyobb kihívás az lesz, hogy a világ azért eléggé megváltozott az elmúlt 4 évben, és az, hogy újra belépnek a párizsi klímaegyezményben, az nem jelenti azt, hogy akkor hirtelen megáll a globális felmelegedés, de nyilván ezek fontos szimbolikus lépések.
A világ az hogy szokta kalkulálni az amerikai váltógazdaságot? Teljesen más iránynak látszik ez, mint ami az elmúlt 4 évben volt. Az egész világ ehhez fog igazodni?
Az első kommentárok inkább arról szólnak, hogy az amerikai érdek az mennyire változatlan. Természetesen a stílusa, hogy ezt az amerikai elnök képviselni fogja, azért meg fog változni. Azért azt látni kell, hogy a második világháború után kialakult nemzetközi rendszernek az kialakításában és felépítésében az Egyesült Államok kulcs szerepet játszott, és nyilván úgy építették ezt a rendszert, hogy az ő érdekeiket is szolgálja. Tehát nehéz azt mondani, hogy az ENSZ, vagy a NATO, vagy a világkereskedelmi szervezet, azok nem alkalmasak arra, hogy az amerikai érdeket érvényesítsék benne. Szerintem a legnagyobb kihívás az lesz, hogy azok a nyers amerikai gazdasági és politikai érdekek, amiket Trump mondjuk így igazán őszintén és kendőzetlenül képviselt, ezeket hogyan fogják most sokkal szebben becsomagolni, úgyhogy a lényeg változatlan maradjon. Tehát azok a várakozások, amik Európában vannak például, főleg a nyugati tagállamokban, hogy akkor mostantól minden szép és jó lesz, és helyreáll a transatlanti kapcsolat. Azért ez egy kicsit bonyolultabb, hisz például az amerikai autóipari állásoknak a megőrzését nyilvánvalóan vámokkal és egyéb korlátozásokkal könnyebb elérni, mint egy szép deklarációnak az aláírásával. Tehát ezek a gazdasági jellegű konfliktusok továbbra is megvannak, és látszik az is, hogy például az EU és Kína által bejelentett beruházásvédelmi megállapodás, ami egy december 30-án lett bejelentve, az Bidennek sem tetszik.
A döntések miről szólnak, amármit Joe Biden első elnöki döntéseiként könyvel el a világ?
Szerintem nagyon fontos jel az, hogy elnöki rendeleteket adott ki, hiszen a kongresszusban egyrészt most alakul ki a szervezetrendszer, másrészt pedig a szenátusban. Demokrata többségről beszélünk, de valójában döntetlen az állás, és az alelnök szavazata fog dönteni, tehát megvan a többség, de nem rendes többség. De az első rendeletek, amik részben Trump örökségének a látványos és azonnali felszámolását, részben pedig ezeket a szimbolikus tetteket akarják mindig az Egyesült Államok visszaléptetése a párizsi klímamegállapodásba, az egészségügyi világszervezetbe. Ezeknek az az üzenete, hogy akkor visszatérünk a normalitáshoz, bármit is jelentsen a normalitás ebben az esetben.
Mit várhat Magyarország Joe Biden-től?
Nyilvánvalóan az elmúlt 4 évben a magyar-amerikai kapcsolatrendszer megerősödött abból a tekintetben, hogy a katonai beszerzések, a katonai együttműködés, a gazdasági együttműködés területén történtek előrelépések. Kérdés az, hogy az áldozatul fog esni azoknak a nyilvánvaló ideológiai különbségeknek, ami a két kormány között megvan. Szerintem ebből a szempontból a legnagyobb kérdés az lesz, hogy azt a típusú demokrácia terjesztő magatartást, amit az Egyesült Államok előszeretettel alkalmaz és alkalmazott az elmúlt évtizedekben, mennyire fogják előtérbe helyezni, hiszen nyilvánvalóan vannak olyan politikai, ideológiai jellegű kérdések, ahol a magyar és az amerikai kormány között azért jelentős távolság van. Nyilván ezeket ki lehet érezni, most azért azok a várakozások, hogy az Egyesült Államoknak van fontos, nagyobb gondja is, mint Magyarország, ami szerintem is így van, és talán sikerül egy pragmatikus együttműködést kialakítani. Nyilván azzal, hogy bizonyos ideológiai kérdéseket azért az amerikaiak ki fognak élezni, tehát a jogállamisággal kapcsolatban úgy gondolom, hogy továbbra is elég eltérő állásponton lesz majd a két kormány, és az amerikaiakat ismerők ezt szívesen fogják hangsúlyozni is.
Ugrósdi Mártont, a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatóját hallották. Elnökségének vívmányait dicsérte az Amerikai Nemzethez Intézet búcsúbeszédében Donald Trump, távozó republikánus elnök. Egyúttal arra kérte az amerikaiakat, hogy imádkozzanak a hivatalba lépő új kormányzat sikeréért. Trump az utóbbi 1-2 hónapban összesen több mint 140 embert részesített elnöki kegyelemben, a hivatalából fakadó jogkörrel élve. Magának és családtagjainak azonban végül nem adott kegyelmet előre. Donald Trump távozásáról Pusztai Balázs kérdezte Magyarics Tamást, az ELTE tanárát, a térség szakértőjét.
A úgynevezett trumpizmusnak nincs vége, legalábbis ezt akart üzenni, hogy hát most kezdődik még egyfajta mozgalom. Az biztos, hogy Trumpnak az elnöksége nem múlik el nyomtalanul, és Trumppal vagy Trump nélkül a trumpizmus az valószínűleg jelen lesz, illetve Trump szavaiból még azt is kiolvasták egyesek, hogy akár egy új pártot alakítana, amivel szétszakítana a republikáns pártot. A harmadik lehetősége Trumppal együtt élő republikáns párt lenne. Az utóbbi akkor valósulhatna meg, ha Trumpot nem fogják az impeachment során elítélni, illetve egy másik alkotmánykiegészítésnek az értelmében nem hoznak egy olyan határozatot, hogy eltiltják hivatalviseléstől. Viszont egy újabb csavar lehet a történetbe, hogy Trump ellen eléggé sok eljárás indult, adó különböző gazdasági vért vagy valós bűncselekmények gyanúja miatt. Ezeket az eljárásokat le lehet folytatni úgymond rendes bíróságoknál. Tehát, hogy azok milyen eredményt hoznak, az impeachment teljes eredményt hoz, nagy befolyásolják azt, hogy Trump valóban bemaradhat-e formálisan a politikában, vagy pedig hát kívülről tudja befolyásolni.
Ön már jóslatot tenni arra vonatkozóan, hogy Donald Trump képes lehet megtörni az amerikai belpolitika kétpólusú mi voltát azzal, hogy felfuttat egy harmadik pártot?
Tippelni nagyon nehéz. Erre több kísérlet volt, hogy egy párt valamilyen módon szakadt, és egy harmadik politikai erő jelent meg, de ezek tartósan nem tudtak megmaradni. Az amerikai kétosztatú politikai mezőny meglehetősen erősnek tűnik.
Donald Trump viszonylag széles körű kegyelmi intézkedésekkel zárja elnökségét, vagy zárta elnökségét. Ez mennyire tekinthető kirívónak, mennyire bicskanyitogató az amerikai közvélemény szemében?
Ez nem kirívó, minden elnök ezt csinálja. Nyilvánvalóan itt mennyiségi másrészű minőségi különbségek lehetnek, de például Clinton 2001-ben kegyelmet adott olyan pénzügyi támogatónak, aki Svájcban menekült gazdasági visszaélések miatt. És végül is, ami kirívó lett volna, és ez alkotmányos kérdés vetett volna föl, hogyha úgymond saját magát
családtagjának, ugye ez is felmerült.
Igen, ez nem tette meg. Az lett volna idézőben egy érdekes és kirívó dolog. Ezek, hogy Flint, Manafortot és a többieket, Steve Bannont is, ezek annyira nem kirívó dolgok. Hát nyilvánvalóan a politika ellenfelei hangsúlyozzák majd, hogy idézőben vissza a hatalmába, de az igazság az, hogy ez azért megszokott dolog.
Vajon milyen hatása döntött úgy, hogy végülis magának meg a családtagjainak mégsem ad kegyelmet
hát,
előre?
Igen, eléggé jelentős számú jogi szakértő van általában az elnökök körül, és feltétlenül felhívták a figyelmét arra, hogy ez azért nagyon komoly alkotmányos kérdéseket vetne föl, és adott esetben akár még ellene hangolná a republikánus szenátorok egy részét is, mert az, hogy alkotmányos ügyeket akar és alkotmányos kérdéseket támad közvetve vagy közvetve, azért a republikánusoknak sem mindegy, tehát már hagyanál 6. után elpártottak tőle többen, és hogyha ilyet tett volna, akkor feltette még többen elpártolnak, és akkor elképzelhető, hogy az impeachmentnek kétharmados többség meg lenne, amivel hát végképp ki tudná magát írni a politikai edből.
Magyaris Tamást, az ELTE tanárát, Amerika szakértőt hallották. Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalina, mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy állandó megfigyelőket kért az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettől a magyar külügyminiszter Kárpátaljára az ott élő magyar kisebbséget ért támadások miatt. Szijjártó Péter Hollandiában találkozott Kairat Abdrakhmanovval, az EBSZ új kisebbségügyi főbiztosával. A megbeszélést követően gyalázatosnak nevezte, hogy az Európai Bizottság nem hajlandó foglalkozni az őshonos kisebbségek ügyével. Herceg Zsolt összefoglalója következik.
Az ukrán szélsőségesek nem hátrálnak meg, agresszíven politizálnak és fizikailag fenyegetik a kárpátaljai magyarokat, hívta fel tárgyalópartnere figyelmét a külügyminiszter. Szijjártó Péter azt kérte, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet speciális megfigyelő missziója ne csak Ukrajna keleti végében teljesítsen szolgálatot, hanem Kárpátalján is.
Azt szeretnénk, hogyha az EBSZ speciális ukrajnai megfigyelő missziója egy állandó jelenlétet hozna létre Kárpátalján, hiszen sok esetben a magyarságot fizikailag fenyegető atrocitások jönnek létre. Azt szeretnénk, hogy a nemzetközi szervezetek és azon belül is az EBSZ külön figyelmet szenteljen ennek a kérdésnek.
Szijjártó Péter azt is elmondta az EBSZ decemberben kinevezett kisebbségügyi főbiztosának, hogy a jövő héten elutazik Kijevbe Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterhez, mert hisz abban, hogy a két ország kapcsolatrendszerét vissza lehet téríteni a kölcsönös tisztelet talajára. Jövő héten csütörtökön Kijevbe utazom. Megpróbálom ismét rendbehozni a viszonyunkat Dmitrovval. Remélem ezúttal sikerrel járok. Van egy nagyon egyszerű álláspontunk, miszerint sokkal jobb jó viszonyt tápolni a szomszédainkkal, mint rosszban lenni velük, mondta Szijjártó Péter.
We have a very simple approach that it's much better to be in a good relationship with your neighbor than being in a bad relationship.
A külügyminiszter a Minority Safe Pact nevű európai polgári kezdeményezés elutasítását úgy kommentálta, hogy Brüsszelben rácsapták az ajtót az őshonos nemzeti közösségekre. Az Európai Bizottság világossá tette, hogy Brüsszel számára az illegális migránsok támogatása sokkal fontosabb, mint az európai országokban élő őshonos nemzeti közösségek ügyének felkarolása, fogalmazott Szijjártó Péter, aki gyalázatosnak nevezte a testület döntését.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. Mintegy 700 millióval kevesebb utazás volt a tavalyi év első 8 hónapjában, mint az azt megelőző esztendőben. 70%-kal csökkent a turisták száma globálisan, számolt be az Európai Parlament közlekedési és turisztikai szakbizottságának első alelnöke. Újhelyi István az ENSZ turisztikai világszervezetének végrehajtó bizottsági ülésén vett részt Madridban, kedden. A tanácskozás szünetében tartott online tájékoztatóján beszámolt az Európai Bizottság azon javaslatáról, amely azt kezdeményezi a tagállamoktól, hogy nyárig oltassák be a lakosság 70%-át.
Az az érdekünk, hogy legyen elég vakcina, a magyar hatóságok és az európai hatóságok ezeket a vakcinákat fogadják be, adjanak nekik jogosítványt, és innentől kezdve pedig ne tartson minket, magyarokat a magyar kormány kétség között, hogy mi történik oltás előtt, és mi lesz oltás után.
Az MSZP-s politikus azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnöknek mielőbb tisztáznia kell az uniós tagállamok vezetőivel, hogy elfogadják-e az orosz és kínai vakcinákat a várhatóan egységes uniós oltási igazolvány rendszerében vagy sem. Utóbbi esetében ugyanis az uniós engedéllyel nem rendelkező kínai és orosz oltóanyag használata akár korlátozhatja is a magyar polgárok szabad mozgását. Az EP brüsszeli plenáris ülésén a fideszes Tóth Edina azt mondta, bebizonyosodott, hogy Európa összehasonlítva a beoltásokban élen járó államokkal jelentős késéssel kezdte meg a folyamatot.
Mikor áll rendelkezésre megfelelő számú vakcina? Az egész társadalom számára fontos elérendő cél, hogy az emberek 60-70%-a minél előbb be legyen oltva.
Stella Kyriakides, az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosa az EP plenáris tanácskozásán a vakcina előállítással összefüggésben arra hívta fel a figyelmet, hogy nem az unió és az oltóanyaggyártó cégek között köttetett szerződéssel van a probléma, hanem azzal, hogy a gyártási kapacitások világszerte lassúak. Az oltóanyaggyártókkal folytatott tagállami kétoldalú tárgyalásokról szólva közölte, ezt az EU el akarja kerülni a fokozottabb hatékonyság érdekében. Az éghajlatváltozást, a koronavírus járványt, a gazdaság újraindítását és a biztonság területét érintő új szövetségre van szükség Európa és az Egyesült Államok között. Egy erősebb Európa, egy erősebb Amerika és egy jobb világ megteremtéséért, jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, az Európai Parlament plenáris ülésén, Joe Biden megválasztott amerikai elnök beiktatásának napján.
We need strong and reliable partners.
Szükségünk van egy erős és megbízható partnerre. Ez az, amiért az Európai Tanács megerősíti a stratégiai kapcsolatokat az Egyesült Államokkal. Charles Michel szerint Joe Biden beiktatásával itt a lehetőség arra, hogy helyreállítsák a transatlanti kapcsolatokat. Amerika erős partnere Európának a demokrácia, a jogállamiság és a szabadság védelmében. Amerika a demokrácia erős bástyájaként mindig példaként szolgált a szabadságot keresők számára világszerte. Az Európai Tanács elnöke beszédében javaslatot tett arra, hogy az idén tervezett NATO csúcs alkalmával rendezzenek csúcs találkozót az Európai Uniós vezetők és az amerikai elnök között is. Szerda reggel az EP képviselők António Costa miniszterelnökkel és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével megvitatták a portugál tanácsi elnökség programját. Ennek középpontjában a COVID-19 járvány szociális dimenziójának kezelése, az inkluzív éghajlati és digitális átmenet, illetve az EU Afrikával és Latin Amerikával fenntartott kapcsolatai állnak. A vitában felszólalt Cseh Katalin, a Renew Europe képviselője is.
Sadly, Council more often was part of the problem than part of the solution.
A Momentum politikusa szerint az autoriter rezsimeknek adott engedmények gyengítik az Európai Uniót. Mint fogalmazott, az Európai Tanács többször volt a probléma, mint a megoldás része. Még mindig túl sok olyan konzervatív tagállami vezető van, akik úgy vélik, azt tartja össze Európát, ha mélyen hallgatnak az autokratákkal és a korrupcióval összefüggésben. Szerinte az autoriter vezetőknek adott engedmények csak felbátorítják őket, miközben gyengítik Európát. A portugál elnökségnek most lehetősége nyílik arra, hogy megoldja ezt a problémát, tette hozzá Cseh Katalin, a Momentum EP képviselője. Hetvenegy európai parlamenti képviselő, köztük a kisebbségi intergrup társelnökei csatlakoztak az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének és Vera Jourova alelnöknek a Minority Safe Pack kezdeményezés elutasítása kapcsán küldött nyílt levélhez aláíróként, jelentette be Vince Lóránt, az RMDS EP képviselője.
Az Európai Bizottság csütörtökön lényegében elutasító választ adott a Minority Safe Pack kezdeményezésre, és ezzel a bizottság ismét elszalasztott egy nagyszerű lehetőséget arra, hogy intézkedésekkel tegyen tanúbizonyságot az európai őshonos kisebbségek iránti elkötelezettségéről, kultúrájuk támogatásáról, védelméről. gyakorlatilag hátat fordított ezeknek az embereknek. A kulturális örökség szerepe, a sokféleség, a kohézió, a szolidaritás és a megértés felvállalásában, előmozdításában felbecsülhetetlen. Így szól határozat tervezetünk. Már csak arra kellene választ kapnunk, hogy ezt mikor veszi komolyan a bizottság.
A nyílt levélben a képviselők arra kérik a bizottságot, biztosítsa az unió nemzeti és nyelvi kisebbségei számára azt a figyelmet, amelyre szükségük van, és amelyet megérdemelnek. Ez volt az EP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/inforadio/ep-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
A CDU új elnökével a Merkel nélküli merkelizmus folytatódhat Németországban. Ezt mondta az Inforádió Aréna című műsorában Kisé László, a budapesti Corvinus Egyetem tanára, a riporter Exterde Tibor.
Hogyan lehet jellemezni a merkeli politikát? Ez a kompromisszumok, a pragmatizmus politikája? Azt mondta, hogy nem vizionárius típus Armin Laschet se.
Igen, ennek a politikának a lényege, hát van egy Merkel módszer, már így bevonult a politikai gondolkodásban, mi azt jelenti, hogy kivárni, nem gyorsan dönteni, olyan konszenzusokat létrehozni, amiben tulajdonképpen lehetőség szerint minden érdek benne van. A demokrácia nem a optimumra működik, de törekedni kell arra, hogy minden álláspont valamiképpen egy konszenzusban lehet jelenjen meg, és tulajdonképpen a politikai habozást erényítette azzal a politikával Merkel, hogy kivárni, a megfelelő pillanatra várni, és kompromisszumokat létrehozni. Úgyhogy tulajdonképpen Laschet, aki most éppen 60 éves, jó tanítványának látszik, és az, hogy ő lett az elnök, hogy előlegezem, már azt jelenti, hogy a merkeli politika, a merkelizmus Merkel nélkül, tulajdonképpen az ő személyében minden további nélkül folytatódhat.
De az elmúlt időszakban jó néhány krízisen is átment Európa is, meg Németország is. Akkor is működött ez a merkelista politika?
Azt hiszem, ennek szemtanúi lehetünk, mind Németországban, mind pedig európai szinten, és mivel ez a mostani elnökválasztás azért is rendkívül fontosságú, több minden miatt, de azért is fontosságú, mert egy 16 éves, 4 parlamenti ciklusra kiterjedő időszak ér véget, amit Merkel neve fémjelezte, és ha megnézzük, hogy tulajdonképpen mi marad utána, mi a merkeli örökség, nyilvánvalóan azt látjuk, hogy az egyik válság jött a másik után, és Merkel egy válságkezelő pozíciót tudott elfoglalni, és még azt kell mondani, hogy azok a hibák, amit maga is beismert, gondoljunk 2015-re, amikor a határokat megnyitotta, ami tulajdonképpen egy humanitárius tett volt, de a probléma inkább azzal folytatódott, hogy a határok nyitva is maradtak. Nos, ezzel a lépésével is a rákövetkező években gyakorlatilag korrigálta, kiigazította ezt a menedék és menekülpolitikát. Vagy mondanék egy másikat, ami nagyon jó jellemzi Merkelt, 2015. októberében a CDU-nak egy elnökségi ülésén bejelenti, hogy nem kíván 2021-től tovább kancellár lenni, és az egész politikai életből visszavonul, tehát előre meghatározta, hogy mikor ér véget a politikai pályája, amit általában a politikusoknak nem szokás, és sokan úgy tekintettek rá, hogy gyakorlatilag egy politikában használható szó szerint egy béna kacsává vált, és emögött a lépésen mögött nagyon nagy szerepet játszott, hogy egy sor tartományi választáson vereséget szenvedett, és emögött lényegében egy új pártnak az alternatíva Németországnak a felmerülése volt, és akkor a CDU-nak a támogatottsága 27-26%-ra lement, és már majdnem mindenki eltemette Merkelt, amikor gyakorlatilag a pandémia, koronavírus válság visszahozta a népszerűségét, és Angela Merkel gyakorlatilag tovább is a legnépszerűbb politikussá vált, és a pártot a 35-40% közötti tartományban visszahozta. Tehát azt kell mondani, hogy óriási tapasztalatokkal rendelkezik, és egy pragmatikus politika, aki az ideológiai kérdésekben is gyakorlatilag távol tartja magát, inkább a álláspontok összeegyeztetése és a kellő pillanatban való konszenzus, kompromisszum teremtés jellemzi.
Kisé Lászlót a budapesti Corvinus Egyetem tanárát hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra!